Isten szent lelkét segítségül hívva, segítségében reménykedve, a gyülekezet hitére és imáira is támaszkodva, ennek az igének az alapján szeretnék igét mondani, ez meg megvan írva Mózes első könyvében, a harmadik részben, a 8-9-10, tehát egész a 13 versig, az új fordítás szerint olvasom. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, tudnélik Ádám és Éva, amint a napi széljárás idején a kertben járt kelt, elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kert fái közé. Az Úristen azonban szólította az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Ő pedig így felelt, hallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Ő pedig azt mondotta, ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről eltiltottalak, hogy ne egyél arról? Az ember azonban azt mondta, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Ekkor az Úristen azt mondotta az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig azt mondta, a kígyó szedett rá engem, ezért ettem. Legszívesebben a Mózes könyvének első 11 részének ezt a címet adnám, hogy feliratok a bölcsőnkön. Tudnélik, az emberiség ős története ez. Titokzatos hieroglifekben, az egyiptomi írás nevezték így, elbeszélve. A legősibb írások egyike, több mint 6-7 ezer éves, azt is mondják, hogy valahonnan egy elsüllyedt Atlantisról örökölték, csak 1799 óta tudják megfejteni, de a egyiptológusok azt állítják, hogy ezek a hieroglifek kettős jelentőségűek. Van egy együgyű jelentése, amit az írnokok és minden írni, olvasni tudó egyiptomi el tudott olvasni, és volt egy titokzatos felső vagy alsó vagy belső jelentése a hieroglifeknek, amelyeket csak az adeptusok, a beavatottak, az igazán beavatottak értettek. Nos, azért mondottam, hogy legszívesebben ezt a címet adnám az első 11 fejezetnek, és abból olvastam a harmadik részből, hogy feliratok a bölcsőkön hieroglifekben, képes, titokzatos, képes beszédben. Az első jelentése szinte gyermekded. Ádám, Éva a paradicsomban, a sokszor megrajzolt kígyóval a fán, és a fák között sétálgató Úristen. Nincs olyan ősi okmány, olyan nagyon szép kódex, aminek egyik másik iniciáléján ezt meg ne festették volna. Nincs olyan képtár, ahol szemben találnánk magukat. Ezzel a képpel a legnagyobb festők festették meg, egészen Jean Effelig, aki kedves, tréfás, szinte egy gyermekded nyelven legutóbb egy kis albumot adott ki erről a elsődleges gyermekded jelentésről, hogy van együtt az emberpár az Istennel és a természettel a paradicsom. Amit elolvastam, ez már a bűneset után történik. Nos, testvérek, az elsődleges jelentése szinte meseszerű, mondaszerű. Én most arra a második jelentésre, a belső-felső jelentésre, amit ez a mítikus szöveg, ez a hieroglifekben leírt szöveg jelen, üzen az örökembernek, nekünk ma, éppen ma. ezen a napon a modern embernek is. Négy szóba tudnám már is az elején summázni, hogy a belső jelentése a történetnek mit üzen. A felolvasott részben jelenik meg az ember számára a két legnagyobb ős ellensége, mindnyájunk ős ellensége, a magányosság és a félelem, és két embertelen emberséges szörnyűség, a rejtőzködés és a vádaskodás. Erről van itt szó. Akármilyen mondaszerű, meseszerű, itt megkapjuk az eredetét valaminek, amitől azóta is szenvedünk. Az első ős ellenségünk a magányosság. Már így is mondhatnám sokszor, mint lelki gondozó, hogy az iszonyatos elmagányosodás. Itt kezdődik. Ahogy az ember szakít a fáról, mindegy, hogy Éva vagy Ádám, ahogy az ember. A tiltott fáról, később így nevezik, a jó és a gonosz tudás fájáról. Mi történt itt? Addig teljesen egyek voltak a természettel, Istennel, mindennel. Hát nem lehet egy katicabogár, amelyik ott hintál a fűhegyén magányos. Az egy a csillagokkal, a kozmosszal, a teremtőjével, a mindenséggel. Így volt egy az ember, a nő és a férfi, Istennel, a paradicsommal, a világjával, a környezetével, emberekkel, állatokkal. Még nem volt önreflektáló lény. Abba a pillanatban, amikor az Isten tiltása ellenére szakít, hát ez is egy nagy szimbólum, a tudásból kezd önreflektáló, magára is tekintő, magát észrevevő egzisztenciává lenni. Jól figyeljünk, az azt jelenti, hogy ex, ki, olyan valaki, aki már kilép valamiből, a természetes egységből, egzisztencia. Rádöbben Ádám, hogy ő egy külön egzisztencia, különálló valaki. És ez a tudás már is bizonyos fokig magányossá teszi, és most egy nagyon döbbenetes, szomorú, de tudnivaló titkot kell tudatosítanom a testvéreimbe, hogy minél inkább tudunk, annál inkább elmagányosodhatunk. Nem muszáj, de lehet. A kisgyerek addig nem magányos, még magáról harmadik szemébe beszél, addig nem külön egzisztencia. Azt mondja a gyerek lélektana, még a Jancsika, azt mondja, hogy a Jancsika szereti az almát, a Jancsika jó kisfiú, tehát magáról harmadik szemébe beszél, addig az édesanyjának funkcionális függvénye egy kis része, egy szellemi-lelki köldökzsinóron. De amikor a Jancsika azt mondja, hogy én szeretem az almát, én ezt akarom, és elkezd toporzékolni, akkor lesz egy különálló egzisztencia, és ezzel kezdődik el az első dackorszak. Fájdalmas szülőknek, fájdalmas Jancsikának, és egészen a serdülőkorig, még önmagára, egész egzisztenciájára rá nem talál, ha ugyan rátalál. Fájdalmas kor emberré levésnek, és sokszor a magányosságnak akkora. A kisgyermek 42-féleképpen tud félni, ha nem tudnák a testvérek a gyereklélektan tanítása szerint. Iszonyatosan tud, magányos tud lenni, és iszonyatosan tud félni, mert már kiszakadt az egészből, a fészegmelegből, most már nem része az édesanyja pszichéjének. És ez ott kezdődik, a paradicsomban. Erről beszél ez a történet, kedves testvérek. És minél inkább egzisztencia valaki, minél inkább többet tud, annál inkább elmagányos sothat. Nem régen kezembe került nagy feltalálóknak az életrajza, és felolvastam, és amiben egyek voltak, mindegyik más talált fel, abban voltak egyek, hogy mind halálosan magányos ember volt. Soknak áldott drága felesége, gyermekei voltak, de a titkait, a tudását, mindazt, amit kutatott, hát tulajdonképpen magába hordozta. Sőt, odáig lehet menni, hogy a legnagyobb tudósokat már ez a világ is elkülöníti, és szinte karanténba őrzi. Idáig megy ez a elmagányosodás, mert szakítottunk a jó és gonosz tudásnak a fájától. A másik a félelem. Ha azt kérdeznék a testvérek tőlem, hogy mondja meg az öreg Gyökösi Endre, mitől féljek, akkor azt mondanám, hogy testvérek, semmitől, csak a félelemtől. Félelmetesebb dolog a félelemnél nincs. Minden neurózis, minden lelki betegség, minden pszichózis gyökere a félelem. Hányszor hallom, hogy nem tudnám megmondani, kérem, mitől félek, de egy abroncs, de itt csavarnának rajtam. Félek, szorongok, reggel megiszom 10 fekete kávét, este beveszem a 10 nyugtatómat, és így élek, és nem tudnám megmondani, csak egyszerűen szorongok. Az elmagányosodásnak egy másik része, ez a félelmetes szorongás. Nincs rá igazán gyógyszer, pszichofarmaka, injekció, ezt valahol belülről, felülről kell igazán megoldani. Amikor az Isten és az ember és az ember közé, az a titokzatos valami, amit mi fügefa levélnek, egy ilyen mesikés levélkének olvasunk a Bibliába, az egy iszonyatos vasfüggő. Ember és ember közé. Isten és ember közé. Erről van itt szó, testvér. És ebbe élhetünk. Egyre inkább elmagányosodva. Jaj, kérem, én egy nagy családba élek. És olyan magányos vagyok. Adnak nekem a nagyapónak enni, inni, minden ellenlátnak. De nem beszél hozzám senki. Már videó idióta leszek, mert csak a tévét tudom nézni. De nem haragszom rájuk. Hát nincs szegénykéknek idejük. De magányos vagyok. És amikor kimegyek a 9. emeletre, és lenézek, félek, hogy ledobom magam, kérem, mondjon már valami, mert magányos vagyok, és félek. És ennek van még folytatása, testvérek. A rejtőzködés és a vádaskodás a magányosságnak és a félelemnek két ilyen mellékterméke, mikor rejtőzködik Ádám Évától, ennek a szimbóluma a fügefalevél és a körülkötő, ami a Bibliában van, ami már választó van.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése. Mária Rádió.
Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.